Értek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét, az előbb felolvasott történetből. Egyetlen egy gyönyörű szép mondat. Az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Nem kell mondanom senkinek, hogy a felolvasott példázat az egyik legtisztább és legegyértelműbb példázata Jézusnak Isten országáról. Nektek ezt a példázatot nem kell bemutatni, de még magyarázni sem kellene. Szívem szerint azt mondanám, hogy ne hangozzék most prédikáció, emberi szó, ne homályosítsa ezt a gyönyörű, tiszta, egyértelmű evangéliumot. Mert ebben a történetben benne van az egész emberiség története, benne van Isten mindenkori népének a története, és azt gondolom, hogy benne van sokunk életének a története. Ilyen egyszerűen és ilyen tisztán. Valaki nekivág az életnek, elindul, eltéved, messzire sodródik, aztán hazatér, és kezd új életet, bűnbocsánatot kap, tiszta új ruhát, tiszta új szívet, és valaki őt újból végtelen szeretetébe fogadja. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha az összes templomban a világon csak ezt az egyetlen egy történetet olvasnák is fel reggeltől estig, akkor már mindent elmondtunk volna Isten országáról, az ő szeretetéről. Eltűnődtem, hogy ez a gyönyörű, tiszta, egyértelmű történet az évszázadok során mégis miért lett sokszor parttalan és medertelen vitákká, dogmákká, eszmékké, tanokká, egyházszakadássá, reformációvá, ellenreformációvá, hullottak mártírok vérei, ütköztek elvek és tanok, pedig ilyen egyszerű és ilyen tiszta. Olyan sok ága, olyan sok iránya lett az Isten országát vallók közösségének, pedig ez az egy történet önmagában egy csodálatos alap lehetne arról a valakiről, aki ezzel a szeretettel szereti ezt a tékozló fiút, és aki ezzel a szeretettel szeret téged, és szeret engem. Ilyen egyszerű, így kezdődött veled is, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és így jutottál te is el ide, hogy mindenestől fogva méltatlan, gyarló esendő vagyok, és így értettük meg a titkot, hogy ő bennünket így szeret, annyira, hogy az ő fiát adta értünk. Lépjünk közel ma este ehhez a fiúhoz, ehhez a nagy tékozlóhoz, és találkozzunk vele úgy, mint ahogy ritkán találkozunk, mert az ő története, legyünk őszinték, általában egy negatív történet, maga a cím is így hangzott, hallottuk, a tékozló fiú története. Pedig, látni fogjátok, hogy ebben a történetben rendkívül sok pozitív elem van. Mindenek felett az Atyáról, aki feltétel nélkül szereti a megtérő bűnöst, de látni fogjátok, hogy van pozitív eleme ennek a tékozló fiúnak, ennek a sorsnak. Lépjünk hozzá közel, abban a reményben, hogy mikor vele találkozunk, egy picit önmagunkkal is találkozunk, és leginkább találkozunk vele, aki ma is ugyanezzel a szeretettel hívja azokat, akik úgy érzik, hogy közelebb léphetnek az atyai ház melegéhez, mert idekint egyszer-egyszer fáznak, és hideg van. Nézzétek csak, a történet címe ez, a tékozló fiú. Milyen fájó jelző ez, egy ember, egy sors, egy egész élet sűrűsödik ebbe a szóba, hogy tékozló. Pedig maga a történet, legyünk őszinték, pozitív kicsengésű. Pozitív, ha úgy tetszik, happy enddel ér véget, mert valami megoldódik, valami nagy dolog történik, és mégis ez a történet ezt a negatív jelzőt viseli, hogy a tékozló fiú története. Egy végeredményében pozitív történet, állandóan negatív jelzővel van illetve. Az első kérésem ma este hozzád, hogy ezt a negatív jelzőt cseréljük ki valami pozitívre, tudatosan. Akik tanulnak pszichológiát, lelkigondozást, számukra jól ismert az a szó, amit leginkább a gamológia, a házasság és a család tudománya használ abban az esetben, amikor egy válságban lévő házaspár, egy krízis helyzetből érkező, már-már a válást fontolgató házaspár megkeresi a lelkigondozót és segítséget kér. A lelkigondozó első feladata, hogy ebben a nagy kusza krízisben megtalálja azokat a pozitív elemeket, amelyre még építhet. És ezt mondja a tudomány, hogy a pozitívumok megerősítése az első, a cél, tudatosan. Adva van egy rettenetesen negatív kusza élethelyzet, egy negatív történet, és most az én feladatom az, hogy megkeressem még azt a kevés pozitívumot, amire építhetem reményeim szerint ennek a párnak a gyógyulását. Kezdjük itt a történetet. Keressünk tudatosan pozitív jelzőt ennek a fiúnak az életébe. Nem nehéz. Mondhatnám ezt, hogy a megtért fiú története, az új életet kezdő ifjú története, a hazatalált fiú története, az atyai ház melegébe érkező fiú története. A pozitívumok megerősítése. Nézzétek csak, mert megtörténik ez is, hogy ő tékozol, de megtörténik ez is, hogy hazatalál, új életet nyer, bűnbocsánatot kap, új ruhát, és azt az új örömöt, hogy engem valaki még mindig szeret. Nézzétek, adjunk ennek a fiúnak új nevet. Te milyen nevet adsz ennek a történetnek? Még inkább, hadd kérdezzem ma este, te milyen nevet adsz a saját életed történetének? Annak az ifjúnak, annak a fiatalnak, aki te vagy. Az ő neve évezredek óta ez, a tékozló fiú. Az ő története, a tékozló fiú története, te a saját életed történetének milyen jelzőt adsz. Eszembe jutott Szabó Lőrinc már megint véletlenül, nézzétek meg, hogy milyen jelzőt ad a saját élete történetének. Ezt mondja. Sokat vihaskodik, tusakodik magában, rengeteg kérdést feszeget, és a végén ezt mondja, szívvel s vérrel mérem, mi mit ér, futó életem egyre zsugoribb, s nagyon kell már szeretnem, kinek önként adok belőle valamit. Könyv, társaság, saját munkámra is alig jut az időmből egy kevés. Nincs segítség, oly nehéz a robot, oly könnyű a kétségbeesés, most jön a lényeg, meg kell halni, ha nevetek, ha sírok, vagy ha nem gondolok rá, egyre megy, szétmarnak az idő férgei, az életet csak tékozolni lehet. Tékozló fiú vagyok, csak az fáj, ő fáj, aki a kincset bízta rám. Tékozló fiú, úgy érzem, engem tékozol el az Isten, az apám. Nézzétek meg! Kétségbe esve látja az életének a körülményeit, nincs ideje semmire, se könyv, se barátok, se társaság. Kétségbe esik, hogy múlik felette az idő, és még mindig csak itt tart, és akkor ezt a nevet adja saját magának, hogy tékozló fiú vagyok. Tékozló fiú vagyok. És én hallom az ifjak saját életükre adott címeket és neveket és jelzőket, valaki ezt mondja, az örök vesztes fiú vagyok. Az örök második vagyok. A becsapott, a kihasznált, a magányos, az elfáradt, a bizonytalan, a céltalan fiú vagyok. Teli negatív jelzővel. Mert meg kell halni, ha nevetek, ha sírok, vagy ha nem gondolok rá, egyre megy, ilyen az élet, az életet csak tékozolni lehet, én meg a tékozló fiú vagyok, vagy mások tékozoltak el engemet, azt a szeretetet, amit adtam volna, ő eltékozolta, azt a bizalmat, amit adtam volna, nem becsülte, és én itt állok tékozló fiúként. Micsoda negatív jelző. Nézzétek, legyen az az első feladat ma este, hogy adj a saját történetednek egy pozitív jelzőt. Oly könnyű nekem negatív jelzőt adni a hétköznapok terhei súlya alatt, mert olyan sok negatív élmény ér. Most adj valami pozitívet, kérlek, hadd ne én adjam a te szádba és a te szívedbe, hogy mi legyen az a pozitív. De nézd csak, ott van a pozitív, igaz? Ma is ott volt, mert ma is kaptam egy szép őszi napsütéses napot, kaptam feladatot, kaptam egészséget, bár a kántorunktól elkezdve sokan betegek, ezért most csak énekszó volt, orgona nem, sok mindent nem kaptam, és mennyi mindent kaptam. Tudok erre tudatosan nézni, és azt mondani, hogy most a pozitívumokat erősíteni akarom, hogy az életem történetének más címe legyen. Aztán nézzétek, a második pont ennek a fiatalnak az életében az, hogy ő mer őszinte lenni. Egyrészt egy negatív, másrészt vallom, hogy egy pozitív elem következik a történetben. Nézzétek meg, odaáll az apja elé, ismeritek ezt a mondatot, atyám, add ki a vagyomból rámeső részt. Ez drámai hang. Ez egy olyan igazi kamaszos, flegma stílusból fakadó hang, aminek a lényeg ez, hogy nekem ez jár, és te tartozol azzal, hogy add ki a vagyomból rámeső részt, mert ez nekem jár. Akik ismernek kamaszokat, vagy mertek kamaszkorukba a tükörbe nézni, azok ismerik ezt a hangot. Add ki, mert nekem jár. Igencsak fájó és negatív hang afelé a valaki felé, aki minden bizonnyal szereti ezt a fiút. Érdekes, ő pedig kiadja a vagyont. Ez egy nagyon feszült helyzet, ez egy nagyon pattanásig feszült krízis, hogy ő bejelenti az igényeit. Önző, mondjuk ki, önző. Így mondjuk általában, bocsánat, egoista, ami az enyém, ami nekem a fontos. És én mégis azt mondtam, hogy van ebben valami pozitív dolog. Nézzétek meg, van ebben egy pozitív elem. Döntően negatív ez a hangsúly, de van egy pozitív elem, hogy ő odaáll az apja elé, és őt megszólítja. A szemébe néz, és elmondja, hogy mi van a szívébe. Hát persze, egy kamaszos legény vágyai vannak a szívében, de egy döntő dolgot megmer tenni. Odaáll az apja elé, és elmondja, hogy mi van az ő szívébe. Kimondja az érzéseit, hogy végre tudja meg az apa, hogy ez a fiú hol van. Szoktam én az ő szemébe nézni, ha még tehetem, ha még itt van ő, hogy a szemébe nézzek. Szoktam az ő szemébe nézni. És megkérdeztem én őt, és engedtem, hogy ő kérdezzen, és mertem-e őszinte lenni hozzá, és elmondani azt, ami a szívemben van. Vagy csak duzzogok, mint egy kis kamasz legény, meg elfordulok, meg ott hagyom, meg ráhagyom, meg legyintek, hogy te már csak ilyen vagy. Volt-e olyan pillanat az életemben, amikor odaálltam elé? Másfél évvel ezelőtt Lórántékkal voltunk egy nagyon izgalmas gólya táborban, nem is volt az másfél, inkább egy évvel ezelőtt, egy kitűnő csoportbeszélgetés kapcsolatokról, család, emberek, szülők, barátok, és akkor a végén volt egy kis fórum, és akkor lehetett kérdezni. És akkor egyetemista, érett fiatal emberek és leányok kérdeztek, egyiket soha nem fogom elfelejteni. Egy fiatal legény, egy tiszta szemű fiatal legény. Vette egy levegőt, elkezdte a mondatot, és nem bírta befejezni, mert elkezdett sírni. Elkezdett sírni. Éreztük, hogy ez most komoly lesz. Az volt a csodálatos, hogy mindenki hihetetlen tapintattal közeledett. Először hallgatott, figyelt, várt. Még nem ő elmondta, hogy a könnyeinek az az oka, hogy az édesapja reggeltől estig dolgozik, mert főorvos valamelyik kórházban nem látja őt, rohan évek óta. Egy közös programjuk nem volt, egy közös nagy családi alkalom nem volt, egy nagy beszélgetés nem volt, és neki ez mennyire, de mennyire fáj, rettenetesen fáj, és sírt tovább. És mi megdöbbenve, kicsit még bizonytalanul, felfel fohászkodva, hogy valaki adjon nekünk bölcsességet, mertük nagy szeretettel megfogalmazni a nagyon szerény válaszadási kísérleteinket, így hangzott talán summázva mindezt, hogy te állj oda édesapád elé, és mondd el azt most, amit nekünk elmondtál, hogy ez neked fáj, és hogy őt szeretnéd közelebb tudni magadhoz. Szólítsd őt meg, keress egy olyan pillanatot, hogy az apák tudjanak a fiakról, és a fiak merjék megszólítani az atyákat. Nézzétek, ő ezt megteszi, és én erre azt mondom, hogy döntő dolog. Mondtam én ilyet neki? Én csak magamtól merem megkérdezni. Az utóbbi 10 évben mondtam én ilyet neki? Hogy apa, én téged szeretlek. Apu, én kíváncsi vagyok a véleményedre. Mondtam én neki ilyet, hogy apu, emlékszel, amikor együtt voltunk, x éve, de jók voltak azok a bicikli túrák, meg azok a családi kirándulások. Meg apu, mondtam én neki ilyet, hogy mennyire hálás vagyok, és soha el nem felejtem azokat a karácsonyokat. Aztán, amikor baj volt, akkor kérdeztem tőle, hogy apu, te igazából kíváncsi vagy rám, mert tudom, hogy szeretsz. Apu, lenne kedved egyet sétálni? Van rám egy órát. Mondtam én neki ilyet? Na ez a srác odaáll. És én azt mondom, hogy ez döntő. Lehet, hogy egyszer neked is oda kell állni. Nyilván nem ezzel a hangsúllyal, hogy atyám, add ki! Mert akkor biztos, hogy jön a következő balhé. Hanem ezzel, hogy apám. És majd, ha elkéred a folytatást, akkor hiszem, hogy az a lélek megadja a folytatást. Csak állj oda, és ne félj odaállni. És imádkozd ki azt a pillanatot, amikor a fiú odaállhat az apja elé. Aztán a történet folytatódik, ismerjük a drámát. Ez a fiú nagy kamaszos lendülettel elindul, és azt olvassuk róla, hogy messzi vidékre költözik, eltékozolja a vagyonát, és most jönnének azok a percek, amikor drámai módon lehetne illusztrálni köztetek, hogy mit jelent messzi vidékre költözni, és mit jelent eltékozolni. Ilyenkor szoktam nyomkodni a távirányítót, meg a vetítőt, országos statisztikák, hogy a mai egyetemista fiatalok milyen szinten élnek, és hogyan állnak lelkiképpen, mit hoznak magukkal, milyen életformát és életstílust választanak. Ezekről szólnak közvéleménykutatások, számok, diagramok, hozhatnék drámai filmeket, hogy hova lehet süllyedni, ő egészen a disznók vájójáig süllyed, és lehetne sok-sok példával illusztrálni, és integetni innen előről, hogy vigyázz, ne tedd, mert bűn, amit az Isten megbüntet, köztetek erről nem kell szólni. Köztetek erről nem kell prédikálni. Egyszer-egyszer csak halkan kérdezem meg, a fiakat látva, amit nézzétek meg, Ady Endre így kérdez meg egy versében. Legutóbb tegnap tettem fel ezt a kérdést, majd elmondom miért, előbb a vers, nézzétek meg. Mert mindannyian így indulunk, aztán sokak meg így végzik. Ti, tudom, hogy nem így indultatok, és nem így végeztétek, ezért vagytok itt. De van, aki így indul, és így végzi. Februári estén, mikor tavaszt lestvén, háborog a vén duna, kicsi, meleg ágyban, álomború lágyon, minden jó kisfiúra. Odakünn az utcán, ködbe, bűnbe hullván, nagy rossz fiúk bomlanak, mint a Duna árján, csörömpölve árván, ezer mocskos jégdarab. Jó kisfiúk lelke, nyár álmokat lelve röpül ki az ablakon, nagy rossz fiúk fáznak, jajgatva bokáznak, zúg-zeng a jég cimbalom. Miért növünk nagyra, behavazva, fagyva, ha hideg Duna zúg? Kis emberkék népe, élet szemefénye, miért leszünk nagy, rossz fiúk? Februári estén, mikor tavasz lestvén háborog a vén Duna, vigyázzatok ébren, míg alusznak mélyen, minden jó kisfiúra. Jégtáblák verődnek, kisfiúk megnőnek, kopognak az ablakon, jégcsatakos utcán, rossz nagyfiúk útján, zúg-zeng a jégcimbalom. Ezek a drága kis lelkek, ezek a jó kisfiúk megnőnek, és kérdezi a költő, hogy jaj, miért növünk nagyra, behavazva, fagyva, kis emberkék népe, élet szemefénye, miért leszünk nagy rossz fiúk? Elkezdhetnénk feszegetni az okokat, igaz? Elkezdhetnénk feszegetni, hogy miért leszek én nagy rossz fiú. Eszembe jutnak ezek a kisfiúk. 5-6 évvel ezelőtt ott ültek velem szembe a kis hittanos órán, tágra nyílt szemekkel, kis hittanos füzettel, gyönyörű, színes ábrákat rajzolva, és hozva a szorgalmi házi feladatot. Tegnap ugyanerről a valakiről hallottam, egy régi ifistől, egy ifistárstól, hogy komolyan füvezik. Együtt zenéltünk, együtt táboroztunk, együtt kirándultunk. Én azt mondtam, hogy íme a jó kisfiú, ilyet szeretnék minél többet. És akkor hallom, hogy a jó kisfiú, jaj, mocskos jég, zúgó Duna, meg ocsmány világ, nagyfiú lett. És az ő nagyfiúi mi voltához hozzátartozik, így fogalmazott, hogy rendszeresen, keményen drogozik. A többit nem mesélem el. Úgy is tudjátok. Ő messzire megy. Vannak, akik nagyon messzire mennek. Nektek nem kell dramatizálni ezt a helyzetet. Most ne ez legyen a kérdés, hogy ő a disznók vájójáig jutott, én pedig eltékozoltam sok mindent, mert lehet persze így is, meg lehet úgy is. Lehet egy életre szólóan tönkrevágni valakinek az egészségét, a szépségét, a tisztaságát, meg lehet csak egy pici foltot ejteni rajta. Most ne ez legyen a kérdés, legyen egy fontosabb kérdés. Nézzétek, ez a srác megáll, átgondolja az életét, magába száll, és semmi kétségem nincs afelől, hogy ti ezt az életetekben egyszer már megtettétek. Ezért vagytok itt. Mert magatokba szálltatok, és eszetekbe jutott valami, nyilván azért, mert eszünkbe juttatja nékünk valaki, hogy bennünket egy meleg atyai hajlék vár. Az Isten végtelen szeretete. De most még mindig hadd ne róla beszéljek. Mert ebben a történetben apákról és fiakról van szó. Nézzétek csak, ennek a fiúnak eszébe jut az apja. Mint ahogy nekem és neked eszedbe juthat az otthon, a család, a szülő. Nézzétek, megint egy vers, ma az utolsó, nem fárasztalak tovább titeket. Eszébe jut az atyai ház. És én teljes szívből kívánom neked, hogy jusson így eszedbe a te saját atyai házod, az édesapa, az édesanya, és teljes szívből kívánom, hogy egyszer majd juss te magad így eszébe annak, aki majd rád gondol, mint édesapára és édesanyára, vagy mint barátra, mint testvérre. Nézzétek, azt mondja Adi, az apjára gondol. Az én apám reggeltől estig izzadva lót fut robotol, az én apámnál nincs jobb ember, nincs sehol. Az én apám kopott kabátú, de nekem új ruhát veszen, s beszél nekem egy szép jövőről szerelmesen. Az én apám gazdagok fogja, bántják, megalázzák szegényt, de estére elhozza hozzánk az új reményt. Az én apám harcos, nagy ember, értünk ad gőgöt és erőt, de önmagát meg nem alázza a pénz előtt. Az én apám, ha akarná, nem volnának a gazdagok, olyan volna minden kis társam, mint én vagyok. Az én apám dolgozik és küzd, nála erősebb nincs talán, hatalmasabb a királynál is az én apám. Eszébe jut az apja, és ez egy szép emlék. A disznó vájójánál eszébe jut az apja, hogy őt ez az atya szereti. Ilyen egyszerű és ilyen tiszta, és ilyen egyértelmű emlék. Nézd csak! Az én apám reggeltől estig izzadva lót fut robotol, ezt ismerjük. Mert az apák ilyen világban élnek. De mindeközben azt mondja, hogy az én apámnál nincs jobb ember sehol. Milyen csodálatos emlék, ha ez igaz. Hogy az én apám dolgozott, izzadva, lótva, futva, értem, jaj, megköszöntem én ezt neki valaha. De jó, ha így tudok rá gondolni. Aztán azt mondja, hogy szép új ruhát vesz nekem, szép jövőről beszél szerelmesen, vagyis egy olyan légkörben, olyan szeretetben ölel át, amely az én boldogságomat és növekedésemet szolgálja. Áldassék az Isten az atyákért, ha így szerettek engem. És azt mondja, hogy estére elhozza hozzánk a jó reményt, amikor hazajön fáradtan a munkából, akkor is tud adni. Áldassék az Isten azokért, az atyákért, akik este a jó reményt hozták el, és nem a fásult, fáradt, televízió bálványos órákat. A kérdésem ma este így hangzik. Van-e ilyen emlékem az apákról? Még komolyabb a kérdés, lesz-e ilyen emléke rólam a fiaknak? Ha Isten gyermeket bíz rám, de ha nem is, lesz-e ilyen emléke bárkinek rólam, aki ismer, és emlékszik rám, hogy egyszer oda hozzá, oda mehetek, ha az életem a disznók vájójához jutott. Mert nézzétek, ez egy döntő dolog, ezek az emlékek. Ezek döntőek, hogy mit visz magával. Nézzétek meg, kaptam egy levelet tegnap, fantasztikus, hogy kinek milyen emlékei vannak. Tegnap írt egy háromgyermekes, kedves édesanyja ismerősöm, és nézzétek, tegnap olvastam ezt, fantasztikus, hogy most került elém, minthogyha nekünk írta volna. Azt mondja, a tegnap esténk szokásos medrében folyt. Azt mondja, a szokásos medrében folyt. Költői kérdés. Nálad mit jelent a tegnap este szokásos medre? Nézzétek, nála ezt jelenti. Miután vacsoráztunk, a gyerekek a fiúk szobában kuporogtak. Apa olvassa a mesét, én pedig az igét. Amikor mindkettő véget ért, Péter fogta a Bibliáját, Péter most ötödikes, és elkezdte felolvasni a Jelenések könyvét. Mi felnőttek zavartan hallgattuk. Volt valami csodaszerű mindebben, valami megfoghatatlan, amitől férjemmel összenéztünk, szavak nélkül is egy dologra gondoltunk, ez egy csoda. Ma, és Péter szerint ezentúl minden este, ő is felolvas a Bibliából. Istennek legyünk hálásak érte. Micsoda fantasztikus emlék lesz ez, ennek a Péternek. Hogy az este a szokásos medrében így folyt náluk, hogy mesét hallgattak, meg igét hallgattak. És bocsássátok meg ezt az őszinteséget. Én jól tudom, hogy a szokásos meder nem mindig ezt jelenti. Én nagyon jól tudom. Higgyétek el, a szívem szakad meg egyszer-egyszer. Amikor a szokásos meder, az mást jelent. Hadd ne dramatizáljam, hogy mit jelent. Egyik és másik családban a szokásos meder, hogy hogyan zajlik egy este. Most ezt ne dramatizáljuk, csak egyet. A tékozló fiú emlékszik az atyai házra. Péter majd emlékezni fog ennek a két szülőnek a végtelen szeretetére. És én most megtanulhatok úgy szeretni, hogy ha majd egyszer valaki rám emlékezik, jusson eszébe, hogy ehhez az emberhez hazamehetek. Nem csak abban az értelemben, hogy majd közös otthonunk lesz valakivel, ahova majd hazajön az, akit Isten nekünk adott, hanem úgy is haza lehet ám menni egymáshoz, hogy én ismerlek téged, mint testvéremet, mint barátomat, mint lelki társamat, akihez oda mehetek, mert tudom, hogy te szeretsz, és mert tudom, hogy te meg fogsz hallgatni. Én nagyon sokatokat így ismerlek, és ha hiszitek, ha nem, Istennek legnagyobb ajándékai között tartom számon ezeket a kapcsolataimat, ezeket az emlékeimet. És gyarló esendő módon kívánom magamnak, hogy legyen velem kapcsolatban benned ilyen emlék. És a történet véget ér, bár sokat mesélhetnénk még a fiúról, aki már nem tékozló, hanem megtérő, új életet nyert, bűnbocsánatot kapott. Nézzétek, hoz egy döntést, tudom, hogy te már meghoztad ezt a döntést, ezért vagy itt. Felkelek, elmegyek, bocsánatot kérek. Elindul, kétségek gyötrik. Így rongyosan, koszosan, piszkosan, bűzösen, még mindig szeretni fog. Hiszen a béresek bővölködnek, én meg éhen halok meg. Hát legalább egy kísérletet megér, és elindul. És ti ismeritek ezt a végtelen nagy szeretetet, hogy ő elé megy, átkarolja, végig se mondhatja. És azt mondja neki, hogy íme az én fiam, meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Sokatokkal beszélgettünk arról, hogy de hát az Isten engem így tud szeretni. Hol vagyok én attól, hogy szeretetre méltó legyek? Jézus ezt mondja, hogy legyetek tökéletesek. És én azt gondolom, hogy ha majd én tökéletes leszek, akkor ő majd szeret. Nézzétek ezt a rongyos fiút. Itt egy valaki tökéletes. Az a valaki, aki tökéletes szeretettel szereti azokat, akik hozzátérnek. Mert tökéletes fiát adta, akinek a válsághalála tökéletes. Ezért szeret. És te ezért kopogtathatsz be minden reggel és minden este. Az életed minden percében. Van feltétel, hogy bekopogj? Van feltétel? Egyetlen feltétel van. Hogy indulj haza. És engedd, hogy átöleljen. És adjon néked új ruhát és új szívet. És ha hiszitek, ha nem, aki már új szívet és új ruhát kapott, az meglátszik rajta. Végtelen az örömöm, amikor látom rajtatok az új ruhát, az új szívet, az új mosolyt, az új derűt, az új békességet. Talán most rongyos a ruhám valamiért, bepiszkoltam. Kopogj be, ne kételkedj és kérd el az újat, és meg fogod látni, hogy odaadja. Hoztam egy kis meglepetést, ezt tartogattam a végére. Nem szeretnék hatásvadász lenni, nem szeretem, ha valaki hatásvadász, de mivel szép, ezért bátorkodom nektek átnyújtani. Kezd ott, hogy más nevet adsz a történetnek, adj pozitív nevet a saját történetednek. Aztán szállj magadba, ha kell, és merj emlékezni rá, és formáld ki magadban, hogy majd emlékezhessenek rád, és kopogj be, ha kell ma este újra, és éld át azt, amiről a következő pár másodperc szól.